mai alkalommal teljesítményekkel fogunk foglalkozni. A teljesítmény fogalmával már találkoztunk, és két pólusok teljesítményét ki tudtuk eddig is számolni. Most azt fogjuk megnézni, hogy színuszos állandósult állapotban, amivel már jó néhány órája foglalkozunk, a teljesítmények miképpen értelmezhetőek, milyen ehhez kapcsolódó, a gyakorlati életben nagyon hasznos mennyiségek definiálhatóak, és ezek között milyen összefüggések érvényesek. Tehát ma nagyon sok gyakorlati relevanciával bíró fogalom el fog hangozni. Legyen a címünk az, hogy teljesítmények színuszos állandósult állapotban. Ez a római 5-ös pont. Színuszos állandósult állapotban. Mint mondtam, egy teljesítmény fogalommal már találkoztunk. Ezzel kezdjük az órát. Nem neveztük eddig néven, de vagy nem ezen a néven neveztük, talán elhangzott, pillanatnyi teljesítménynek nevezzük azt a mennyiséget, amely időben változó feszültség és áram esetén tetszőleges időfüggés mellett tetszőleges T időpillanatban megadja a két pólus teljesítményét. A két pólus az most legyen egy tetszőleges doboz, ez akár elemi, akár összetett két pólust képzelhetnek ennek a helyébe. Lényeg az, hogy két kapcsa van, ettől két pólus, amelyek között egy időfüggő UT feszültség, és amelyeken át egy időtől függő IT áram értelmezhető. És a pillanatnyi teljesítmény, mint mondtam, bármely pillanatban kis p-vel jelöljük, és az idő függvénye megadja a két pólus teljesítményét, ami egyébként a két póluson disszipálódó energia, vagy két póluson eltűnő villamos energia, a villamos hálózat többi része által végzett munka a két póluson, illetve ennek az időszerinti deriváltja a pillanatnyi teljesítmény. Ezt a definíciót azt hiszem még a legelső előadások valamelyikén a fizikai összefoglalónál láttuk. Tudjuk azt, hogy az egysége ennek a kis p pillanatnyi teljesítménynek a watt. Miután színuszos állandósult állapotról van szó, ezért a mi érdeklődésünk most arra az esetre fog koncentrálódni, amikor mind a feszültség, mind az áram az időnek színuszos függvénye, és megnézzük, hogy ez az általános, mindig érvényes definíciója a pillanatnyi teljesítménynek hogyan módosul, hogyan alakítható át, vagy mi fog ebből következni. A színuszos változás esetén az áram az rendelkezzen valamilyen I amplitúdóval, időfüggvénye koszinusz omega t plusz ρ, és a feszültség pedig egy U amplitúdójú, szintén színuszos jel, egy más kezdőfázissal, amit én most ρ plusz φ-vel jelölök. Fontos, hogy az áram és a feszültség körfrekvenciája egymással megegyezik, amplitúdóban és kezdőfázisban térnek el. És ha behelyettesítem ezeket az időfüggvényeket a pillanatnyi teljesítmény formulájába, akkor a következő lesz igaz. U szor I szer koszinusz omega t plusz ρ. Kezdjük a omega t plusz ρ plusz φ. Szorozva a koszinusz omega t plusz ρ-val. És itt két koszinusz függvény szorzatát látják, amiről eszükbe juthat egy középiskolában tanult trigonometrikus azonosság, ami úgy szól, hogy a koszinusz x-szer koszinusz y kifejezés az nem más, mint egy-kettedszer a szögek összegének koszinusza plusz a szöge különbségének a koszinusza, tehát koszinusz x plusz y plusz koszinusz x minusz y. Ezt az összefüggést, ezt az azonosságot alkalmazva erre a pillanatnyi teljesítmény kifejezésre a következőt kapjuk. Engedjék meg, hogy a célszerűség egyében egyből egy átrendezett alakot írjak föl. Az 1/2-et kiemelem az elejére, 1/2-szer, 20-szor, i-szer. Én most a különbséggel fogom kezdeni, az omega t plusz ró plusz fi-ből az omega t plusz rót kivonom, ez ugye az időtől függetlenül mindig a fi kifejezést fogja jelenteni, tehát koszinusz fi áll az első tagban, a másodikban az 1/2 úszori tényező ugyancsak megtalálható, de ebben a koszinusz függvény az eredeti argumentumok összegével szerepel, tehát koszinusz 2 omega t plusz 2 ró plusz fi. Igaz? Ez tehát szinuszos áramú és feszültség kétpólus esetén a pillanatnyi teljesítmény időfüggvénye, amit érdemes megvizsgálni abból a szempontból, hogy milyen jellegű ez az időfüggés. Hát látható, hogy az első tag ez nem függ az időtől, ez egy állandó összetevő. Állandó összetevő. A második tag pedig függ az időtől, és pedig kétszeres omega körfrekvenciával, 2 omega t szerepel a koszinusznak az argumentumában. Tehát ez egy időfüggő. Időfüggő rész, időfüggő tag, időfüggő összetevő. Fontos, és ide is írom, hogy ennek a középértéke az nulla, hiszen a koszinusz függvénynek az átlagértéke, időbeli átlaga kellően hosszú időtartományra vizsgálva az nulla lesz, tehát nulla középértékű. Mit jelent ez? Próbáljuk meg grafikusan fölrajzolni a dolgot. Ugye azt tudják, hogy a koszinusz függvény, akármilyen szögnek a koszinusza, az mínusz 1 és plusz 1 között vehet fel értékeket, tehát az állandó összetevő mind pozitív, mind pedig negatív is lehet. Példaként nézzük azt az esetet, amikor a koszinusz fi az pozitív, tehát ennek a kifejezésnek az állandó összetevője pozitív lesz, hiszen az u és az i azok amplitúdók, azok per definíció pozitív számok, akkor a pillanatnyi teljesítmény időfüggvénye következőképpen néz ki. Az időfüggvényében ez a kis pt függvény egy nullától különböző pozitív középértékkel rendelkezik, legyen mondjuk ez, amely körül 1/2 úszori amplitúdóval, 2 omega körfrekvenciával változik a pillanatnyi teljesítmény. Próbálok egy olyan színuszos jelet fölrajzolni, aminek a középértéke a szaggatott vonal, valami ilyesmi. A középérték tehát, ez itt a nulla, a középérték az 1/2 úszori koszinusz fi. Ezt P átlagnak nevezem, és ez a P átlag tehát az 1/2 úszor i-szer koszinusz fi középérték. Van egy maximum értéke a pillanatnyi teljesítménynek, ez a P max, és van egy minimum értéke, ez a P min. Ezek pedig könnyű látni, hogy a maximum akkor keletkezik, hogy az állandó összetevőhöz a lehető legnagyobb számot adjuk hozzá, az pedig akkor történik, hogyha ez a koszinusz függvény egyet vesz föl értékül, ugye ennél nagyobb nem tud lenni, akkor 1/2 úszorit adunk hozzá, tehát a P max az a P átlag plusz 1/2 úszori érték, a P min pedig akkor áll elő, hogyha ehhez az átlag értékhez a lehető legnagyobb negatív számot adjuk hozzá, tehát a koszinusz egyenlő 1 mellett lesz ez, és akkor a P min az a P átlag mínusz 1/2 20-i lesz. Láthatják, hogy a P-min és P-max között változó pillanatnyi teljesítmény pozitív és negatív értékeket is felvesz. A pozitív érték mellett mondjuk ez a jelterület, ami itt van, jelenti azt, hogy ebben az időtartományban a két pólus ténylegesen energiát fogyaszt, felvesz. Az ellenkező előjelű, tehát ebben a tartományban, ahol a P negatív előjelű, ott pedig a két pólus energiát termel. Azaz periódikusan váltogatják egymást pozitív és negatív pillanatnyi teljesítményű időszakok. Az az érdekes, hogy átlagosan, vagy az az egyik érdekesség, hogy átlagosan a balansz az pozitív vagy negatív, ebben az esetben az éppenséggel pozitív lett. Fölírom a másik táblára, de még azt bejelölöm itt ezen a rajzon, hogy fontos, hogy ez nem az eredeti omega körfrekvenciát követi, hanem annak a kétszeresét, tehát itt a két csúcs között, két egymás melletti csúcsérték között nem a nagy T periódus idő, hanem annak a fele telik el, nagy T per 2. Ugye 2 pi per omega volna az eredeti periódus idő, annak a fele az pi per omega, ezt fontos megjegyezni. Ha az érdekel engem, hogy egy T1-T2 időintervallumban összesen mennyi energiát fogyasztott a két pólus, avagy mennyi munkát végzett rajta a hálózat többi része, akkor megbeszéltük ezt a legelső eladások valamelyikén, hogy a munkafüggvény segítségével választ tudunk erre adni. A munkafüggvény az nem más, mint az integrál függvénye a pillanatnyi teljesítménynek. Tehát a felvett energia, avagy a végzett munka, ez a kettő ugyanaz, a két pólus által felvett energia, vagy a hálózat által a két póluson végzett munka, amit nagy vevével jelölünk, a T1-T2 időintervallumban nem más, mint a teljesítmény integrálja, ugye a munka függvény az ennek az integrál függvénye, a munkának az értéke, az integrál függvények helyettesítés értéke különbsége, tehát integrál T1-től T2-ig a PT-PT pillanatnyi teljesítmény. Na most nagyon gyakran fordul az elő, hogy ez a végzett munka, ez nem egy olyan rövid tartományon érdekes, ami összemérhető a színuszos változás periódus idejével. Gondoljanak arra, hogy a hálózati áram 50 herces, ahhoz 20 millisekundumos periódus idő tartozik, és hogyha az a kérdés, hogy mondjuk a vízforraló 2 perc alatt mennyi energiát fogyasztott, vagy egy háztartás mondjuk egy hónap alatt mennyit fog fizetni villanyszámlára, mennyi energiát fogyasztottak, akkor nyilvánvalóan ennek az integrálnak a tényleges elvégzése helyett egy nagyon-nagyon jó közelítést jelent az, hogy az időintervallumnak a szélességét az időfüggvénynek az átlagértékével megszorozzuk. Tehát abban az esetben, hogyha a T2-T1 intervallum az sokkal hosszabb, mint a időbeli változásnak a periódus ideje, akkor a végzett munka az nagyon jó közelítéssel, tulajdonképpen most én egy erősségjelet is írok, megkapható úgy, mint az időintervallumnak a szélessége szorozva a teljesítménynek az idő átlagával. Ugye a hibatag, ami ez a pontostól eltéríti, azok a periódusok elején meg a végén az a kis plusz vagy mínusz járulék, ami relatíven nagyon kicsi, hogyha több száz, több ezer periódus nézünk. Például az előbb azt a példát hoztam, hogyha a hálózati áramról van szó, aminek a frekvenciája 50 Hz, a periódus ideje 1 per f az 20 millisekundum, akkor például az időintervallum, még hogyha csak akár mondjuk egy másodpercet is mondhatnék, hogyha a T1 az a nulla pillanat, a T2 pedig az 1 szekundum, akkor is a T2-T1 szélessége az éppenséggel 50 periódus időnyi szélesség, amire teljesül, hogy sokkal nagyobb, mint a periódus idő. Tehát, hogyha még egy másodperces intervallum vizsgálat, akkor is ez az idő tartamnak az átlaggal való szorzása nagyon jó közelítést ad. Tulajdonképpen ezt az összefüggést torkázom be. Olyannyira fontos ez az összefüggés, vagy olyannyira hasznos ez az összefüggés, hogy ezt a P átlagot, ezt egy külön néven fogják illetni, aminek a technikai életben nagy jelentősége van. Mielőtt azt a nevet megemlíteném, azelőtt még megjegyzek egy dolgot, amit már ugyancsak láttunk, de jó, hogyha itt ismét fölhívom a figyelmet. Arra, hogy a villamos hálózatban az energia megmaradás elve aként nyilvánul meg, ez még itt is el fog férni, hogy bármely pillanatban a pillanatnyi teljesítmények összege a hálózat összes két pólusára összegezve nullát ad. Tehát az energia megmaradás elve miatt, ami egyébként gráfelméletileg a Tellegen tétellel is igazolható, erről tettünk említést, úgy szól, hogy K egyenlő 1-től B-ig kis pkt, kis pkt a hálózat K-adik két pólusának pillanatnyi teljesítménye, nullát ad minden időpillanatban, és az összegezés összes két pólusokat kell terjeszteni, B a két pólusok száma. Hálózatban. Ezt emlékeztetőd írtam ide. Na és akkor nézzük azt meg, ez a kettes pontunk, hogy milyen néven illetik a technikai életben a pillanatnyi teljesítmény időátlagát. Hát bizony ezt nevezik hatásos teljesítménynek. Hatásos teljesítmény. A definíciója ennek a nagy P-vel jelölt hatásos teljesítménynek az a pillanatnyi teljesítmény egy periódusra vett időátlaga, nullától T-ig PT, ami egyébként az eddig általunk P átlagnak nevezett mennyiség volt. Azért írtam fel ezt a definíciót, és nem csak azt a P átlagot, mint az előbb is szerepelt, mert ez a definíció ez nem csak a szinuszos időfüggés esetén, hanem tetszőleges, periódikus, alakú feszültség és áramjel esetén igaz. Ezzel a következő alkalommal fogunk foglalkozni, amikor kitekintünk a tisztán szinuszos időfüggések köréből, az általános periódikus időfüggések körébe. Ez a definíció ott is érvényes lesz. Itt a szinuszos esetben egész egyszerűen ezt a P átlagot már kiszámoltuk, és ezzel szaladásos teljesítmények az értéke. Fel is írom, hogy P egyenlő 1/2 U-szor I-szer koszinusz fi. Tehát a feszültség és áram amplitúdójából, illetve a feszültség és áram fazorja közötti fi-szög ki tudjuk számolni a hatásos teljesítményt. Itt még egy megjegyzést teszek, ami ugyancsak a következő órán kap egy alaposabb definíciót, de talán a gyakorlaton már látták, vagy látni fogják, és nem szeretném, hogy ott találkozzanak vele először. Az effektív értéknek a fogalma, amit még egy megjegyzésként szerepel, effektív érték. Egyelőre elégedjünk meg annyival, hogy a szinuszos időfüggési feszültség és áramot nem csak az amplitúdójával, hanem az úgynevezett effektív értékével is szokás jellemezni, sőt ez a tipikusabb a technikai életben. Színuszos jel effektív értéke, mondjuk az UF-fel, az F alsó indexel jelölhető a feszültség, effektív értéke megkapható úgy, mint 1 per gyök 2 ször a feszültség csúcsértéke. A csúcsérték az nem más, mint a komplex csúcsértéknek, vagy komplex fazornak az abszolút értéke, ezt ugye bár tudjuk. Áramra hasonlóképpen az áram effektív értéke az 1 per gyök 2 ször az áram amplitúdója. Hogy miköze van ennek az effektív értéknek, pontosan mi a mögöttes tartalma ennek az 1 per gyök 2-nek, ezt a következő adásról fogom elmagyarázni. Most maradjunk abban, hogy ezt így vezettük be, és ezekkel a hatásos teljesítmény egy közismerte formulája állítható elő. Az 1/2-et 1 per gyök 2-ször 1 per gyök 2-vé dekomponálva, az feszültségből, meg az áramból is az effektív érték képződik, tehát U effektívszer, I effektívszer, koszinusz fi. Most pedig felrajzolok két tipikus helyzetet. Ugye megbeszéltük, hogy az amplitúdók azok mindig pozitívak, azokkal nincs mese, de a koszinusz függvény az akár pozitív, akár negatív értéket is felvehet. Pozitív akkor egy szögnek a koszinusza, hogyha a mínusz 90 fok plusz 90 fok intervallumba esik. Fazorábrán ezt mondjuk úgy szemléltethetem a valós és képzetes tengelyek segítségével, hogyha az áram fazorja mondjuk tisztán valós, a feszültség fazorja pedig mondjuk az első síknegyedben van, akkor a közöttük lévő fi szög az jól láthatóan 90 foknál kisebb, és ebben az esetben a hatásos teljesítménynek az előjele az pozitív lesz. Akkor tehát, hogyha a mínusz 90 fok és a plusz 90 fok közé esik a fi szög, akkor a koszinusz fi előjele pozitív, következésképpen a hatásos teljesítmény előjele szintén pozitív lesz. Ezt hívjuk úgy, hogy a két pólus fogyasztói állapotban van. Fogyasztói állapot. De az is előfordulhat, hogy a koszinusz függvénynek az előjele negatív lesz, mert hogy a fi szög az nagyobb, mint 90 fok, vagy éppensége kisebb, mint mínusz 90 fok, szintén valósnak választott áramfazor mellett egy ilyen feszültség fazor azt eredményezi, hogy a fi szög az 90 foknál nagyobb, tehát a koszinusza az negatív lesz. Hát ezt úgy írom, hogy a plusz 90 foknál nagyobb az abszolút értéke, de a 180 foknál kisebb, vagy azzal egyenlő is lehet akár, akkor mínusz 1 lesz a koszinusz függvény. Talán elegánsabb lett volna, hogy azt írja, hogy fi abszolút érték kisebb, mint 90 fok, de mindegy, ezt már úgy hagyom. Ekkor az van, hogy a koszinusz fi az negatív, következésképpen a hatásos teljesítmény is negatív, tehát, és ekkor mondjuk, hogy termelői állapotban van a két pólus. A fontos hangsúly az, hogy itt állapotról van szó, tehát nem a két pólusnak a beleszületett tulajdonságáról, hogy ő csak termelni vagy csak fogyasztani bír. Bizonyos két pólusok, mondjuk akár a frekvencia függvényében is viselkedhetnek termelőként vagy fogyasztóként. Azok a két pólusok, amelyek csak fogyasztóként képesek viselkedni, azok a passzív két pólusok. Be lehet látni, hogy az a passzivitás definíció, amit egykor megfogalmaztunk, az itt azt jelenti, hogy a passzív kétpólus csak is fogyasztói állapotban lehet. Tehát a passzív kétpólus az akkor és csak is akkor érdemli ki ezt a nevet, hogyha csak fogyasztói állapotban létezhet. Például egy pozitív rezisztenciájú ellenállásról könnyű belátni, hogy miután annak a feszültség és áramfazorja mindig egymással párhuzamos, tehát a közradárszög nulla, annak a koszinusza 1, a hatásos teljesítménye csak is nem negatív lehet egy ilyen ellenállásnak. Még itt a lapom alján megláttam, és talán még nem vagyok túl messze attól, itt az effektív értéknél el szerettem volna mondani, hogy a jövő hétfőig is tudják mihez kapcsolni. A hálózati áramot már többször emlegettem. Hogy azt mondjuk, hogy 230 volt, az azt jelenti, hogy a hálózati feszültség effektív értéke 230 volt. Ezt a példát még, vagy ezt a kis szösszenetet még szúrják oda, hogyha az U effektív az 230 volt, akkor ennek a hálózati áramnak, amit világít nekünk, ennek a csúcsértékét úgy kaphatjuk meg, hogy az effektív értéke gyök-2-vel szorozzuk, és akkor ez 325 volt körüli értéket eredményez. Tehát a csúcsérték az körülbelül 325 volt a hálózati áram esetén. Elmondtam, amit itt szerettem volna. Tehát akkor tovább megyek. A hatásos teljesítmény után egy újabb fogalmat vezetek be, és pedig a látszólagos teljesítmény fogalmát. Egy matematikai konstrukció révén is be lehet ezt vezetni. A matematikai konstrukció úgy szól, hogy a pillanatnyi teljesítmény középértéke körüli lengésének az amplitúdóját nevezzük el látszólagos teljesítménynek. Azaz, ugye az, ami látszik rajzon is, hogy a P átlag mínusz 1/2 úszorhíj kifejezésnél nem kisebb a pillanatnyi teljesítmény, és nem nagyobb a P átlag plusz 1/2 úszorhíj kifejezésnél. És úgy döntöttünk, vagy döntsünk úgy, hogy ezt az 1/2 úszorhíj kifejezést, amit kétszer is megjelenik ebben az egyenlőtlenség láncban, elnevezzük látszólagos teljesítménynek, és az S jelet adjuk neki. Tehát S a látszólagos teljesítmény, bekerekázva is felírom, S egyenlő 1/2 úszorhíj, avagy U effektív szer I effektív. Ez nem magyarázza meg, hogy miért éppen látszólagos teljesítménynek nevezik. Hát azért nevezik annak, mert hogyha valaki fog egy multimétert, amivel tud feszültségeffektív értéket, meg áramefektív értéket mérni, megméri egy kétpólus feszültségének és áramának effektív értékét, ezeket összeszorozva egy teljesítmény dimenziójú számot kap, ugyanakkor ezt mégsem ruházhatja föl mondjuk a teljesítménynek azzal az értelmével, hogy ennyi munkát végez az időegység alatt a villamos energia a két póluson, hiszen látjuk, hogy ebből a kifejezésből a koszinusz fi tényező hiányzik ahhoz, hogy a fizikai tartalommal rendelkező hatásos teljesítményt kapjuk. Ez csak egy látszólagos teljesítménynek látszó, de teljesítményként nem értelmezhető mennyiségről van szó. Ennek az egysége pont ezért, hogy ezt kifejezzék, nem a watt, hanem egy azzal megegyező, tehát teljesítmény dimenziójú egység, de voltampernek nevezik. Tehát az S-nek az egysége az a voltamper, és VA-ként írják, ez a voltamper. Voltamper így egybe. Mint mondtam, a Kosciusz-Phi tényezőterem kapcsolatot a látszólagos teljesítmény és a fizikai tartalommal bíró hatásos teljesítmény között. A kettőnek az arányára, ami ugyebár Kosciusz-Phi, a technikai életben egy külön nevet használnak, ez pedig nem más, mint a teljesítménytényező. Teljesítmény. Teljesítménytényező. Lambdával jelölik, és ez per definíció egy kétpólus hatásos és látszólagos teljesítménynek az aránya, amely a formulákból jól láthatóan a fi-szög koszinuszával egyezik meg. Tehát a teljesítménytényező a feszültség és áram fazorja közötti fi-szög koszinuszával egyezik meg. Nyilvánvalóan előjele lehet akár negatív, akár pozitív, értékét a -1, +1 intervallumban veszi fel. Hogyha a teljesítménytényező az pozitív, akkor fogyasztói állapotú kétpólusról van szó, ha negatív, akkor pedig termelői állapotú kétpólusról van szó. Felírom még ezt röviden. Fogyasztói állapot a lambda az pozitív, termelői állapot az az, amikor a lambda negatív, tehát -1 és a 0 között van az értéke. Fontos észrevenni, vagy annyira nem fontos észrevenni, de megjegyzem, hogy a koszinusz fi-nek az értéke az még önmagában nem jellemzi egyértelműen a feszültség és az áram fazorjának a viszonyát. Ugyanis, hogyha ezen az ábrán egy pillanatra elgondolkodnak azon, hogyha a feszültség az éppenséggel, a fi-szöggel késik az áramhoz képest, akkor a koszinusz függvény páros volt amiatt, a koszinusz fi az ugyanannyi lesz, tehát mindkettő fogyasztói állapotú kétpólust jellemez, de az egyiknél a feszültség siet, a másiknál a feszültség késik az áramhoz képest. Ezért a technikai életben az is elterjedt szokás, hogy a koszinusz fi értéke mellett, vagy a koszinusz fi egyenlő 0,5, mondják, hogy induktív vagy kapacitív jellegű kétpólusról van-e szó. Induktív jellegűnek mondanak egy kétpólust akkor, hogyha a tekercshez hasonlóan a feszültség siet az áramhoz képest, ugye ideális tekercsen éppessége 90 fokkal siet a feszültség az áramhoz képest. Itt ezen a rajzon például nem mondjuk egy 60 fokkal siet, ez egy induktív jellegű fogyasztói állapotú kétpólus. Még hogyha a feszültség lefelé állna, azaz az áram sietne hozzá képest, akkor egy kapacitív jellegű fogyasztói állapotú kétpólusról lenne szó. Szaktárgyakban, leginkább a villamos energetikában fognak ezekkel a fogalmakkal tovább menni és dolgozni. Egy újabb fogalom, sorba definiáljuk a fogalmakat, a meddő teljesítmény fogalma legyen. Ennek végképp nehéz fizikai tartalmat tulajdonítani, de a technikai életben mégis használják. és van haszna annak, hogy valamiféleképpen értelmet társítunk a medő teljesítménynek. A pillanatnyi teljesítmény időfüggvényének egy látszólag teljesen önkényes felbontásán alapszik a medő teljesítménynek a bevezetése. Még egyszer fölírom a pillanatnyi teljesítménynek az időfüggvényét, ami ott a tábla tetején szerepel, úszor iszer koszinusz, koszinusz omega t plusz, de lehet, hogy nem is ezt, nem kell a kályától elindulni, hanem azt az alakot írom föl, ahol itt befejeztük a dolgot. Engedjék meg, hogy csak azt írjam föl, mert úgyis ugyanaddig végigvezetném. Tehát azt írom föl, hogy 1/2 úszor iszer koszinusz fi plusz 1/2 úszor iszer koszinusz 2 omega t plusz 2 ró plusz fi. És akkor itt ezt a koszinusz függvényt egy másik azonosság alkalmazásával, amely azonosság szintén a középiskolából ismert lehet, és úgy szól, hogy koszinusz, egy összeg koszinusza, tehát mondjuk a koszinusz x plusz y kifejezés, az nem más, mint a tagok koszinuszainak a szorzata, tehát koszinusz x-szer koszinusz y, mínusz színusz x-szer színusz y. Ennek az alkalmazásával ezt a kifejezést tovább alakítjuk. Oly módon, hogy az első terv ugye nem változik. Egy-ketted úszor iszer koszinusz fi. A második tag az egy-ketted úszor iszer. A második tag két tag esik szét. Egy-ketted úszor iszer koszinusz. Ugye most azt szeretném csinálni, hogy ez legyen az x, ez pedig az y ebben a kifejezésben, akkor koszinusz 2 omega t plusz 2 ró, két rószor koszinusz fi, mínusz 1/2 úszor iszer színusz 2 omega t plusz 2 ró, szorozva színusz fi-vel. Három tagot kaptunk, mi ebben a jó? Hát az benne a jó, hogy a háromból két tag tartalmazza a koszinusz fi tényezőt, aminek egyébként már látom, hogy van bizonyos szerepe a látszólagos és hatásos teljesítmény viszonylatában. A harmadik pedig a színusz fi tényezőt tartalmazza, és ha ezek mentén csoportosítom a tagokat, akkor lesz benne egy 1/2 úszor iszer koszinusz fiszer 1 plusz koszinusz 2 omega t plusz 2 ró kifejezés, meg lesz benne egy 1/2 úszor iszer színusz fiszer színusz 2 omega t mínusz színusz 2 omega t plusz 2 ró kifejezés. És most jön az a dolog, ami nem nyilvánvaló, hogy erre kell gondolni. Ahhoz, hogy létrejöjjön hatásos teljesítmény, nyilván a koszinusz fi tényezőnek nullától különbözőnek kell lennie, és ebben a kifejezésben megszorzódik egy időtől függő tényezővel, az 1 plusz koszinusz 2 omega t plusz 2 róval. Azt mondhatjuk, hogy a hatásos teljesítmény kialakulásához ez az első tag szükséges, és számot kell vettünk azzal, hogy egyfajta lengés van, a leng a teljesítmény az 1-2-20 középértéke körül. Ugyanakkor van egy második tag is ebben a felbontásban, ami a sinusz fi tényezővel arányos. A középértéke ennek, az utolsó kifejezésnek nyilvánvalóan nulla. Az amplitúdója 1-2-20 sinusz fivel egyezik meg, és ez a lengés viszont nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a hatásos teljesítmény kialakuljon. Az első lengésre azt mondhatjuk, hogy egy szükséges lengés, ha úgy tetszik, ahhoz, hogy legyen hatásos teljesítmény. Nevezzük ezt idézőjelben szükséges lengésnek. Szükséges lengés. A másodikat viszont én járulékos lengésnek nevezem. Tehát ez a második, ez egy szintén idézőjelben járulékos lengés. Még egyszer mondom, hogy azért járulékos, mert a levezetésből úgy az tűnt ki, hogy a koszinusz fit ki tudjuk emelni egy olyan tényezőből, ami az időtől függ, és ez szükségesnek tekintjük. Még a másikban nem szerepel koszinusz fi, csak sinusz fi, és így az utóbbit járulékos lengésnek tekintjük. És ennek a járulékos lengésnek az 1-2-20 sinusz fi amplitúdóját, ami szintén egy teljesítmény dimenziójú kifejezés, nevezték el meddő teljesítménynek. A meddő teljesítmény, ami a Q-val jelölődik, és 1-2-20 sinusz fi a kifejezése, avagy U-effektív szer I-effektív szer sinusz fi. Ez nem más, mint az úgynevezett járulékos lengésnek az amplitúdója. Fontos megjegyezni, hogy ennek a teljesítmény dimenziójú fogalomnak, mint meddő teljesítmény, az egysége mégsem watt, és nem is volt amper, hanem hogy kifejezze a technikai életben betöltött eltérő szerepét az eddigiektől, az ember ezt vár egységben méri, ez a vár, ez a volt amper reaktív, volt amper reaktív rövidítése. Villamos energetikában szintén gyakran fognak ezzel a fogalommal találkozni meddő teljesítmény. Gyakran lesz az cél, hogy csökkentsék az áramló meddő teljesítményt. Ebben pedig éppen az van belekódolva, hogy a hatásos teljesítmény átvitele során nem feltétlenül szükséges, hogy legyen ilyen összetevő a pillanatnyi teljesítményben, ilyen járulékos lengés. Gyakran ez veszteségeket jelent ennek a fellépte, tehát ilyenkor cél az átvitt vagy átviendő meddő teljesítménynek a csökkentése, meddő kompenzálás, stb. Ilyesmiről majd szaktárgyakban fognak tanulni. Most tartsunk 10 perc szünetet. Folytatjuk a sort és bevezetünk egy újabb teljesítmény fogalmat, ami hál' Istennek már nem lesz az eddigiektől teljesen független, sőt, egymagában számot fogadni három eddig bevezetett teljesítményről is, nagyon könnyen lehet majd belőlük ezt látni. Ennek a neve, ennek az új teljesítmény fogalomnak a neve komplex teljesítmény. De ehhez föl kell írnom ismétlésképpen, hogy egy helyen legyen a két pólus feszültségének és áramának időfüggvényét. IT egyenlő I-szer koszinusz omega T plusz ró, a feszültségé pedig UT egyenlő U-szor koszinusz omega T plusz ρο plusz φ, tehát a feszültség φ szöggel siet az árabhoz képest, eddig is ebből indultunk ki, ezt tételeztük föl, és ezúttal most már kiegészítem, vagy hozzájuk rendelem a komplex amplitúdókat is, mert a komplex teljesítmény definiálásához ezekre szükség lesz. Tehát az áramhoz az I fölülvonás egyenlő I szer E ad J ró, a feszültséghez pedig az U felülvonás egyenlő U szor E ad J ró plusz fi komplex amplitúdót lehet hozzárendelni. Ugye amplitúdó és kezdőfázis, ezt már sokszor látták. És akkor jöjjön a definíció egy kétpólus komplex teljesítményét. Egyrészt S-sel jelölöm felülvonással, hogy lássék, hogy ez egy komplex szám, egyenlő 1/2 U komplex amplitúdó szor I komplex amplitúdó konjugáltja. Fontos, hogy ez a konjugál, ez a csillag, ez a komplex konjugálás. Nyilván látták már, hiszen a komplex saját értékpárnál is ugyanezt a jelölést használtam. Ez a komplex konjugálást jelenti. És teljesítmény dimenziójú komplex értékű kifejezésről van szó. Az S-nek az egysége az ugyancsak a voltamper, mint a látszólagos teljesítménynek az egysége, de közvetlen fizikai tartalma nyilvánvalóan egy komplex értékű mennyiségnek nincsen. Mégis miért vezettem be, és miért pont így vezettem be? Hát azért vezettem be, mert az eddig elhangzott hatásos, meddő és látszólagos teljesítményeknek egy kompakt összefoglaló formuláját, vagy ezek mindhármójáról számot adó formulát szerettem volna elérni, és azért így vezettem be, mert be lehet azt látni könnyen, hogy ennek a kifejezésnek a valós része a hatásos teljesítményt, a képzetes része a meddő teljesítményt, abszolút értéke pedig a látszólagos teljesítményt adja. Nézzük meg, hogy ez tényleg így van-e. P egyenlő, azt állítom, hogy ennek a komplex teljesítménynek a valós részeként előáll. Ez nem más, mint mint reális rész, 1/2 a feszültség fazor, az úszor E ad J ró plusz fi, az áram fazor, az íszer E ad J ró lenne, vagy de nem azt írom ide, hanem ennek a konjugáltját, amit E ad mínusz J róként kell felírni. Fontos, be is keretezem színessel, hogy itt az előjelváltás az áram fazorjában az a konjugálásnak a következménye. És hogy ez itt van, akkor az feszültségben szereplő E ad J ró tényező az áramban szereplő E ad mínusz J ró tényezőt kiejti, marad az E ad J fi a képzetes rész operátora mögött, ami éppenséggel 1/2 húszszor íszer koszinusz fi-ként kapható meg. Tehát valóban a komplex teljesítmény valós része a hatásos teljesítményt állítja elő. Nézzük meg a képzetes részét, amiről azt állítom, és el fogják hinni 10 másodpercen belül, hogy ez pedig a meddő teljesítményt állítja elő. Azért, mert az imaginárius rész 1/2 úszor E ad J ró plusz fi plusz I szer E ad mínusz J ró, az nyilvánvalóan ismét az E ad J fi-nek ezúttal a képzetes részét kell venni, az pedig a sinusz fi lesz, tehát 1/2 úszor I szer sinusz fi. És a komplex teljesítménynek az abszolút értéke, az pedig nyilván a benne szereplő tényezők abszolút értékének a szorzatával egyezik meg, ami ugye a feszültségfazor abszolút értéke, az időfüggvény amplitúdója, az áramfazor abszolút értéke, az áramfüggvény amplitúdója, egy-ketted felülvonások nélküli úszorível, ez éppenséggel a látszólagos teljesítmény. Azt kellett volna csinálnom, hogy konzisztens legyen, hogy S egyenlő, S abszolút érték, pont-pont-pont egyenlő, egy-ketted úszorível látszólagos teljesítmény. Szokás a komplex számsíkon is ábrázolni ezeknek a teljesítménynek a viszonyát. A valós tengelyen mérhetjük föl egy kétpólusnak a hatásos teljesítményét. Fontos, hogy ez nem fazorábra, hiszen ezek nem sem a hatásos, sem a vedő teljesítmény, nem szinuszos időfüggvény, szinuszos időfüggvényeknek van fazorábrája. Ez egy komplex számsík, amelyen ezt a relációt, hogy az S-nek a valós része a P, és képzetes része a Q, könnyen lehet szemléltetni, és ide most nem Q-t írok, hanem azt, hogy J-szer Q. J-szer Q a képzetes tengelyre, ezt egy képzetes számnak kell állnia, és a Q az pedig egy valós mennyiség. És a kettő között van egy fi fázisszög, és az S-nek az abszolút értéke pedig ennek a vektornak a hossza. Az is igaz, hogy S négyzet egyenlő P négyzet plusz Q négyzet a Pitagórász tétel alapján. Jó, tehát a komplex teljesítménynek ez az első pillantásra önkényes definíciója, hogy most miért konjugáltam, az értelmet nyer azzal, hogy a nagyon egyszerűen tudok ki kapcsolatot találni a korábban már definiált teljesítményfogalmakkal. Egyébként ennek az égvilágon semmilyen fizikai tartalma nincs, azt is szoktam mondani, hogy tulajdonképpen véletlen, hogy így van, és ilyen egyszerűen célt tudunk ezzel érni. A komplex teljesítményről nem lenne okos dolog elhallgatni, hogy a tellegen tétel értelmében eleget tesz annak az összefüggésnek, tellegen tétel. Ugye a tellegen tételt a hálózatban található két pólusok feszültségeinek komplex amplitúdójára és áramainak komplex amplitúdójának konjugáltjára alkalmazva következik az, hogy a hálózat összes két pólusára összegezve a komplex teljesítményt K egyenlő 1-től B-ig nullát kapunk. Tehát ez a B a hálózat két pólusainak száma. Ennek önmagában sok értelme nincsen, hiszen a komplex teljesítménynek fizikai tartalma önmagában nincsen, de a tellegen tétel formális alkalmazásával, ugye, hogyha a feszültségek egy rendszerre kielégítik Kirov feszültség törvénynek fundamentális rendszerét, az áramokra hasonlóképpen az áramtörvény fundamentális rendszerét, akkor a szorzat összeg a teljes hálózata nulla, következésképpen a komplex teljesítmények szorzat összege a teljes hálózata nulla. Ami ennek az értelmét adja, az, hogyha képezem ennek a kifejezésnek, ennek a szummának a valós és a képzetes részét, akkor kapok egy összefüggést a hálózat hatásos teljesítményeinek összegére és a meddő teljesítményeinek az összegére is. Tehát ennek egy következménye a valós részképzés után az, hogy K egyenlő 1-től B-ig az összes hatásos teljesítmény összege nulla. Ezt még úgy meg is sejthettük volna energetikai megfontolásokból, hiszen a hatás teljesítmény az időátlag, hogyha az energiamegmaradás alapján a pillanatnyi teljesítményekre fönnáll az egyensúly minden pillanatban, úgy az időátlagokra is fönn kell állniuk. Ezt jelenti ez a kifejezés, ami ennek egy formális következménye másfelől. És az is igaz, hogy a K egyenlő 1-től B-ig kúkák összege, tehát a meddő teljesítmények összege is nulla. Na ennek aztán végképp nincs, vagy ennek viszont nincs energetikai tartalma, hiszen a meddő teljesítménynek egy ilyen félig meddig mondva csinált definícióját vezettük be, arra nem lehet azt mondani, hogy energetikai definíció, de itt formálisan ebből ez kijött. A hálózatban mind a hatásos, mind a meddő teljesítmények egyensúlyban vannak. Zárójelbe fölírom, hogy egy dolog viszont nem igaz, hogy a látszólagos teljesítmények összege is nulla lenne. Ez nem igaz, ellenben az első két összefüggéssel, ezt zárójelbe teszem, nem lényeges, mert nyilvánvalóan nem igaz az az összefüggés. Az abszolút érték képzés tagonként nem végezhető el, szemben a valós és képzetes rész képzésével. Most pedig nézzük meg, hogy az elemi kétpólusoknak hogyan számítható ki a hatásos és meddő teljesítménye. Ez egyfelől illusztrálja az eddig elmondottakat, másfelől pedig nagyon hasznos összefüggésekre jutunk a hálózatszámítási feladatok során. Hatos pont alatt következik tehát az, hogy elemi kétpólusok teljesítménye. Elemi kétpólusok teljesítménye. Teljesítménye. Kezdjük az ellenállással. Egy R-rezisztenciájú lineáris ellenállásnak U feszültsége van, de most ezt inkább a komplex amplitúdóval reprezentálom. U fazor és I fazorú áram folyik át az ellenálláson. A komplex teljesítményt fogom kiszámítani az összes elemi kétpólusnál, és abból fogjuk kikövetkeztetni a hatásos és meddő teljesítményt. Az ellenállás komplex teljesítménye a definíció értelmében 1/2 feszültség komplex csúcs szorozva áram komplex csúcs konjugáltal. Igen ám, de a feszültség komplex csúcsot azt az a kétpólusnak a karakterisztikájából, nevezetesen abból, hogy a feszültség és áram fazorok hányadosa az impedanciát adja, ami ellenállás esetén képessége megegyezik a rezisztenciával, kitalálhatjuk, hogy ez nem más, mint R-szer I lesz ez a feszültség. Fontos megjegyezni azt az összefüggést, és ez később is hasznos lesz, ezt remélem, hogy komplex algebrából vagy komplex aritmetikából tudják, hogy egy tetszőleges komplex számnak a saját konjugáltjával való szorzata az a komplex szám abszolút értékének a négyzetét adja. Itt most a komplex szám abszolút értéke az az amplitúdó, amit felülvonás nélkül nagy ível jelöltünk. Ezt az összefüggést, ezt föl fogom használni a későbbiekben is, és itt használom fel először. I-szer I konjugált tehát az amplitúdó négyzet lesz, tehát 1/2 R-szer I négyzet lesz az ellenállás komplex teljesítménye. Ez egy tisztán valós kifejezés, a valós része önmagával egyezik meg. Következésképpen ide írom föl alá, hogy az ellenállásnak a hatásos teljesítménye ennek a kifejezésnek a valós része önmaga 1/2 R-szer I négyzet. Úgy is eljárhattam volna, és otthon ezt gondolják át, vagy írják föl két sorban, hogy itt nem a feszültséget fejezem ki az árammal, hanem az áramot fejezem ki a feszültséggel, akkor itt az U per R-nek a konjugáltja állna, végsősorban megjelenik az U szor U konjugált, tehát ez egyenlő lenne azzal, hogy 1/2 U négyzet per R. A meddő teljesítmény pedig nyilvánvalóan nulla lesz, hiszen a komplex teljesítménynek a képzetes része az zérus. azt mondjuk, hogy egy rezisztív kétpóluson csak hatásos teljesítmény léphet föl. Most, hogy ez a hatásos teljesítmény pozitív vagy negatív, az egy más kérdés. Pozitív rezisztenciájú ellenállásnál nyilván pozitív a hatásos teljesítmény, tehát fogyasztói állapotban van. De hogyha ez nem egy ellenállás, hanem összetett kétpólus, ami mondjuk aktív elemeket is tartalmaz, akkor elképzelhető, hogy negatív lenne az eredő ellenállása, akkor pedig egy termelői állapotú, de tisztán csak adásos teljesítménye rendelkező kétpólusról lenne szó. Következő legyen a kondenzátor, amit a C kapacitása jellemez, kapcsai között U feszültség mérhető, U komplex amplitúdó és az árama I komplex csúccsal jellemzett. Akkor a kondenzátor komplex teljesítménye a definíció értelmében 1/2 U-szor I konjugált, ahol én most az U-t fejezem ki szintén az előzőekhez hasonlóan az árammal és a kondenzátor impedanciájával. Ez nem más, mint I szorozva ZC-vel, ahol is ez a ZC kondenzátor impedancia, mint arra jól emlékszünk, 1/I ωC, de ezt úgy is szokás felírni, hogy a nevező J-t ellenlétésével mínusz J-t kapunk, az 1/ωC tényezőt, mint az impedanciának a képzetes részét, pedig reaktanciának nevezzük, és X-el jelöltük, a C alsó index a kondenzátorra utal, tehát az mínusz J-szer XC. Most butaságot írtam, mert hogyha reaktancia az impedanciának a képzetes része, akkor a negatív előjelet az XC-ben kell szerepeltetni, tehát J-szer XC, ahol XC egyenlő mínusz 1/ωC-vel. Ezt alkalmazva, pontosabban ezt a behelyettesítést elvégezve, azt kapjuk, hogy a komplex teljesítmény 1/2 ZC-szer áram amplitúdó négyzet, de a ZC az J-szer XC-vel egyezik meg, tehát ez J-szer 1/2 XC-szer I négyzet. És ennek következményeként, akár csak az előbb, itt alatta folytatom, tisztán képzetes számról lévén szó, tisztán képzetes kifejezésről lévén szó, a valós része, ami a hatásos teljesítményt adja, az nyilvánvalóan nulla, tehát a kondenzátoron hatásos teljesítmény nem léphet föl. A képzetes része, ami a kondenzátor meddő teljesítményét adja, pedig nyilvánvalóan ennek a kifejezésnek a J-től megfosztott része, ugye a valós rész az nem tartalmazza a J-t, a valós rész a J-nek az együtthatója a komplex szám algebrai alakjában. Képzetes részt akartam mondani. A képzetes rész az egy valós szám, ami a J-nek az együtthatója a komplex szám algebrai alakjában. Tehát 1/2 XC-szer I négyzet. De miután az XC-ről kiderült, hogy ez egy negatív reaktancia, egy negatív értékű reaktancia, úgy a kondenzátor meddő teljesítménye ugyancsak, illetve az nem lehet pozitív, az áram nulla, akkor lesz nulla, egyébként pedig egy negatív értéket vesz föl. Abból a tényből, hogy a hatásos teljesítmény nulla, következik az a fogalom, vagy erre az esetre használják azt az elnevezést, hogy egy reaktáns kétpólusról van szó. Reaktáns kétpólus a kondenzátor, mert hatásos teljesítménye nulla. Azt pedig, hogy a meddő teljesítménye nem pozitív, azt pedig azzal a terminológiával illetik, hogy a kondenzátor meddőt termel. Idézőjelbe teszem, mert a meddő nem olyasmi, mint amit úgy klasszikus értelme lehet termelni, tehát nincs energetikai tartalma közvetlenül, tehát az, hogy meddőt termel, az egy gyakran használt elnevezés a technikai életben, de nincs mögötte más, mint az a formális analógia, hogyha hatásos teljesítmény lenne negatív, akkor tényleges energiát termelő kétpólusról volna szó. Ha negatív a Q, akkor az meg egy meddőt termelő kétpólussal, aként tartjuk számon. Utolsóként jöjjön a tekercs. Kapcsai között U feszültség és rajta I ára folyik át, az L induktivitása jellemzi, a tekercs komplex teljesítménye SL egyenlő 1/2 U-szor I konjugált, a feszültséget kifejezem a tekercs árammal és a tekercs impedanciával, tehát I szorozva ZL-lel, a ZL az J-szer omegászor L, amelyből az omegászor L-et a tekercs XL reaktanciájának nevezzük. Ezt behelyettesítve ide kapjuk azt, hogy ez 1/2, hogy alakilag hasonló legyen, azt írom, hogy J-szer 1/2-szer X L-szer I négyzet, és miután az XL tekercs reaktancia egy pozitív, ezért ki fog az derülni, hogy nyilvánvalóan a hatásos teljesítmény itt is nulla lesz, PL egyenlő nulla, de a tekercs QL meddő teljesítménye, amiatt, hogy az XL reaktancia az egy pozitív kifejezés, szintén pozitív lesz, az 1/2 XL-szer I négyzet tekercs meddő teljesítmény, hát legalábbis nem lehet negatív, ha az I nullától különböző, akkor egy pozitív értéket ad. Azaz a formális analógiát követve a tekercs az meddő teljesítményt fogyaszt, tehát meddőt fogyaszt, még a kondenzátor meddőt termel, de a kondenzátorhoz hasonlóan a tekercs is reaktáns kétpólus, mert a hatásos teljesítménye az azonosan zérus. Jó, végigvettük az elemi kétpólusokat. Ellenállásnak csak hatásos teljesítménye van, meddő az nulla. A két dinamikus komponensnek, tekercsnek, kondenzátornak a hatásos teljesítménye egyaránt nulla, az egyiknek a meddő teljesítménye negatív, tehát az meddőt termel, másik pozitív, azaz az meddőt fogyaszt. Egy nagyon gyors számpélda talán ebbe még bele fog férni. Nyilván nem fogom végig számolni, csak hogy lássák, hogy hogyan lehet ezeket kiszámolni. Példa, egy egyszerű hálózatban amely egy vegyes rezgőkör tulajdonképpen CLR paraméterek jellemzik, a forrásfeszültség komplex csúcsértéke US komplex csúcs, az ellenállásnak az IR áramát, a kondenzátornak az IC áramát és a tekercsnek az IL áramát vezetem be, a kondenzátornak az UC feszültségét is fölrajzolom. Egy-két paraméter értéke utána szeretnének számolni. F egyenlő 50 Hz frekvencián dolgozunk, tehát még az egyenadat hálózati frekvencia. A forrás feszültségének komplex csúcsértéke 100 volt, tisztán valós, tehát egy nulla kezdőfázisú feszültségről van szó forrásfeszültségként. R egyenlő 10 ohm, az induktivitás legyen 60 mH, a kapacitás pedig legyen 120 mikrofarád. A frekvenciából és az induktivitásból kiszámítható a tekercs impedanciája, ZL egyenlő J-szer 18,8 ohm, tehát egy pozitív reaktanciájú, tisztán reaktáns kétpólusról van szó. A kondenzátor impedanciája mínusz J-szer 26,5 ohm. Az ellenállásnak az impedanciája az önmaga. Mondjuk egy csomóponti törvényt fölírva erre a csomópontra, amelynek a potenciálja a kondenzátor feszültség, hogyha ez itt a nulla, és ezt megoldva kiszámítható az UC feszültség, de én már az egyenletet sem fogom fölírni, egy csomópont egyenlet, nem akarom az időt vele tölteni, az UC-re csomóponti egyenlet, és abból kiderül az, hogy ez az UC feszültség ez 98,8-szor E ad J-szer 0,152, most ez radiánban van, ennyi volt, és hogyha ez megvan, akkor az egyes két pólusoknak az áramának a komplex csúcsértéke számítható. Az ellenállás árama 1,52-ször E ad minusz J-szer 1,419 amper. Nyilván a számérték nem érdekes, majd a végén lesz egy érdekes megállapítás. Az itt látott formulával egyből ki tudjuk számítani az ellenállásnak a hatások teljesítményét, hiszen az áram amplitúdó szükséges hozzá, és a rezisztencia, behelyettesítve abba a formulába, kiderül, hogy az ellenállás hatásos teljesítménye az 11,5 watt lesz. A kondenzátor IC árama hasonlóképpen számítható a feszültségből és a kondenzátornak az impedanciájából. 3,73-szor E ad J 1,723 amper lesz. A baloldali táblán látható formulák segítségével kiszámítható, hogy a kondenzátor meddő teljesítménye, hogy egy negatív számot várunk, mínusz 184,2 vár, tehát volt amper reaktív lesz. A tekercs áram komplex csúcsértéke 5,24-szer E ad mínusz J-szer 1,419 amper, amelyből könnyen számítható a tekercs meddő teljesítménye, QL, egy pozitív értékű végeredmény, 259,2 vár. És a negyedik kétpólusnak, a forrásnak is ki tudjuk számítani a teljesítményét, ennek a komplex teljesítményét fejezem ki, az S alsó index a forrásra utal. Még ott van fönn a táblán, hogy ez per definíció 1/2-szer a feszültség, és fontos, hogy a vele azonos referencia irányú áramnak a konjugáltjának a szorzata. Tehát, hogyha az I-ért így vettem föl, akkor a forráson ilyen referencia irányjal a mínusz IR áram fog folyni. Tehát itt a mínusz IR áramnak kell a komplex konjugáltját venni. Ha behelyettesítem a számértékeket és elvégzem a konjugálást, szorzást, akkor kiderül az, hogy mínusz 11,5 mínusz J-szer 75,0 voltamper lesz a komplex teljesítménye a forrásnak. A komplex teljesítmény valós része a hatásos teljesítmény, tehát a forrás hatásos teljesítménye az mínusz 11,5 watt. Képzetes része pedig a meddő teljesítmény, a forrás meddő teljesítménye QS egyenlő mínusz 75,0 bar. És most van az a pont, amire az egészet volt értelme csinálni, hogy nézzük meg, hogy azok az egyensúlyok, amik itt vannak a tábla alján, itt a felső tábla alján, hogy teljesülnek-e. Hát hatásos teljesítményt a négyből két pólus tud produkálni. Az ellenállás, és a forrás. Ugye a tekercs és a kondenzátor azok reaktáns két pólusok. És azt hozta ki a matematika, amit vártunk is, hogy a PR plusz PS hatásos teljesítmény nullával egyezik meg. Az ellenállás fogyasztói állapotban van, nem is tudna másmilyenben lenni, a forrás pedig termelőjében van. Ő sem tudna másmilyenben lenni, hogyha egyedül van a hálózatban. Ha több független forrás lenne, akkor már kérdéses lenne, hogy melyik termel, melyik fogyaszt. Most ennek szükségképpen termelnie kell. És a másik, amit érdemes megnézni, a meddő teljesítményeknek az egyensúlya. Meddő teljesítményt ugye most három komponenstől várhatunk, a reaktáns kondenzátortól, a reaktáns tekercstől és a forrástól, ami hát szolgáltatja amennyit kell ahhoz, hogy fönnálljon a meddő teljesítmények egyensúlya, QC plusz QL plusz QS egyenlő nulla, ez is teljesül, hogyha ezt megnézik a számokat. Ezt mondjuk ellenőrzésképpen, ha van idejük egy hálózatszámítási feladatnak a végén, érdemes megnézni, hogy teljesül-e. Na és végül, hogy a teljesítményes szakaszt lezárjuk, a maradék időben egy fontos alkalmazást szeretnék bemutatni, amelyet már láttunk egyszer. Ha az a kérdés, hogyha adnak önöknek egy generátort, mondjuk egy aktív kétpólust, aminek van két kapcsolat, és lehet hozzá különböző terheléseket kapcsolni, és az a kérdés, hogy megtalálják azt a terhelést, amelyen a lehető legnagyobb hatásos teljesítmény lép fel, akkor a teljesítményillesztésnek a problémájával állnak szemben. Ha emlékeznek még, akkor a fél év első harmadában rezisztív hálózatoknál megoldottuk ezt, hogy ellenállás hálózatok voltak, ezt a teljesítményillesztési feladatot. Most az a nehéz, hogy színuszos áramú hálózataink vannak, és itt ez a teljesítményillesztés, ez egy picit másképp néz ki. Teljesítményillesztés. Már a feladat kitűzésében is kicsit másképp néz ki, és én itt elmismásoltam egy dolgot. Ez egy aktív kétpólus. Amely tartalmaz lineáris komponenseket, lehetnek rezisztívek vagy dinamikusak, és hát vagy egy, vagy több, de szükségképpen azonos körfrekvenciájú, omega körfrekvenciájú forrásokat. És van két kapcsolat ennek a kétpólusnak, amelyhez egy terhelő ellenállás, vagy terhelő impedancia kapcsolódik. Z egyenlő R plusz IX az általános alakja ennek a terhelő impedanciának, itt az AB kapcsok közé. És cél az, hogy ezen a terhelésen, nem biztos, hogy előbb ezt mondtam, a hatásos teljesítmény legyen a lehető legnagyobb. Ugye nagyon sokféle teljesítményt láttunk, melyikről van szó, melyikre optimalizáljunk. A hatásos teljesítményre, tehát cél a maximális hatásos teljesítmény elérése. Ha visszalapoznak majd a füzetükben, akkor azt fogják találni, hogy rezisztív hálózatoknál, ahol az időfüggésnek nem volt szerepe, tehát éppenséggel még színuszos is lehetett volna, azt csináltuk, hogy az aktív kétpólust a Thevenin generátorával helyettesítettük, és a Thevenin generátor segítségével megfogalmazhatók nagyon egyszerűen a hálózat egyenletek, amelyekből aztán szélsőérték számítással meg tudjuk válaszolni azt, hogy mennyi legyen ennek az impedanciának az értéke. Ezt még nem írtam föl, de fontos, hogy ezt nem tudjuk, hogy mennyi ez a meghatározandó ennek a célnak az elérése érdekében. Tehát az AB kapcsok közé mit kapcsoljunk. És most itt a, miután színuszos állandósító állapot van, a Thevenin generátornak a belső feszültségét egy US komplex csúcsértékkel jellemezzük, a belső ellenállását pedig belső impedanciának nevezzük, és ez egy komplex értékű impedancia, mondjuk ZS-nek jelölöm. Az aktív kétpólus vizsgálatával az US-ZS érték meghatározható, és hogyha ezek megvannak, akkor ki tudom számítani a körben folyó I áramot, és pedig az US feszültség van a számlálóban, és az ohm-törvény általánosítás alapján a ZS forrás impedanciának és a Z terhelő impedanciának a soros eredője van a nevezőben. Hogyha mindkettőt fölírom a valós és képzetes részük segítségével, akkor R plusz RS plusz J-szer X plusz XS kifejezést kapok. A célfüggvény, amelyre optimalizálunk, amelyet maximalizálni kell, a terhelés hatásos teljesítménye, amely függvénye a terhelés rezisztenciájának és reaktanciájának. A következőképpen számolható ki. Ugyebár a valós része a komplex teljesítménynek, a komplex teljesítmény pedig 1/2-szer az impedanciát, most kihagyok egy lépést, de azt hiszem, hogy ezt ettől még tudják követni, hogy tudnélik ez az AB feszültség, ez az I-szer Z-vel egyezik meg, és az áramnak pedig a konjugáltja kell, tehát az Z-szer I-szer I konjugált, az Z-szer I abszolút érték négyzet lesz. Ez egy valós szám, a Z egy algebrai alakban elképzelt komplex szám, de az egésznek a valós része az 1/2 R-szer I abszolút érték négyzet lesz. És hogyha az I abszolút érték négyzetet ebből a kifejezésből számítom ki, vagy fejezem ki, akkor az egész az 1/2 R-szer US abszolút érték négyzet. Most ugye ide kell venni az abszolút érték négyzetét, és megszorozni ezzel, US abszolút érték négyzet. A nevezőben egy algebrailagban adott komplex számval, amelynek az abszolút érték négyzete, a valós és képzetes rész négyzet összege, R plusz RS négyzet plusz X plusz XS a négyzeten. Egy kétváltozós függvényről van tehát szó, az R és az X változóknak a függvénye, amelyek a meghatározandó impedanciát jellemzik. Cél a maximalizálás. Erre most tanulnak több változós függvényekről matematikából, azt hiszem, igaz? Akkor ennek teljesen szisztematikus útjai vannak. Parciális deriváltokat kell számolni, és akkor ott azok alapján elsőt, meg aztán a másodikat is, és azok alapján nagyon szisztematikusan, nagyon algoritmikusan a szélső érték létezése kimutatható, helye meghatározható. De ebben azért viszonylag elemi módszerekkel is cél tudunk érni ebben az egyszerű esetben. Nyilvánvalóan, ha maximalizálni szeretném ezt a kifejezést, akkor megnézem először, hogy mi az X-nek a szerepe. Hát, hogyha az X a nevezőben fordul elő egy négyzetben, akkor nyilvánvalóan akkor lesz maximális a teljesítmény, hogyha ez a négyzet, ez a lehető legkisebb, ez nullánál kisebb nem tud lenni. Nulla viszont tud lenni, tehát az első megállapítás, hogy az X-nek annak nyilvánvalóan az XS mínusz egyszeresével kell megegyeznie. Ebből az következik, hogy az X plusz XS a négyzeten az nulla lesz. Ez a maximum helyének az egyik feltétele. És akkor nézzük meg, hogy ami marad, tehát hogyha ezt a tagot kinullázzuk, akkor már visszajutunk ahhoz az esethez, amit már megoldottunk rezisztív hálózatok világában, ugye akkor pont így nézett ki ez a kifejezés, hogy R az első advány a számlalóban, R plusz RS a négyzeten a nevezőben. Tulajdonképpen ez már a DPR per DR egyenlő nulla egyenletből, és ott ellenőrizzük, hogy tényleg maximumról van szó. Egy szó mint száz, nem vezetlen, mert annak idején megcsináltuk. Kiderül az, hogy az R ellenállásnak pedig éppenséggel a forrás impedanciának a valós részével RS-sel kell megegyeznie. Ahhoz, hogy a teljesítménynek szélső értéke pontosabban szólva maximuma legyen. Még egyszer mondom, itt most egy-két dolgot elmismásoltam. A kezükben van az eszköz arra, hogy matematikailag nagyon szisztematikusan megállapítsák a szélső értéket. Itt bizonyos elemi megfontolásokat alkalmazva jutottunk erre a végeredményre. Ha volna még időm, akkor ezt alaposabban kifejtettem volna, de sajnos elfogyott. A végső formula, vagy a végeredmény az az, hogy a maximális teljesítmény érték, amely akkor áll elő az eddigi jelöléseket követve, hogyha ezt a teljesítmény függvényt az RS és a minusz XS helyeken értékeljük ki, ennek az értéke ez US abszolút érték négyzet per 8 RS lesz. Ha visszaértésítenek a formulába, akkor erről könnyedén meggyőződhetnek. Én ezt most bekérdezem, mint végeredményt. Ennél nagyobb hatásos teljesítményt nem lehet kivenni az adott aktív kétpólusból. Ezt a helyzetet, amikor ilyen lezárással zárom le, és maximális teljesítményt veszek ki, teljesítmény illesztésnek nevezzük, ez az illesztett állapot. A kiadásának a gyakorlatban ezt konjugált impedancia illesztésnek szokás nevezni, hiszen ebből a két feltételből látszik az, ezt tulajdonképpen még meg is jegyeztettem volna korábban is, hogy a terhelő impedancia az a forrás belső impedanciájának a komplex konjugáltjával egyezik meg. Azonos valós rész, ellentett előjelű képzetes rész, konjugált impedancia illesztés. Konjugált impedancia illesztés, aminek a híradástechnikai alkalmazásokban nagyon nagy jelentősége van. Villamos energetikában messze nem ilyen illesztéseket használnak, de ezt majd a későbbiekben úgyis látni fogják. Végeztünk a teljesítményekkel, be tudtam szorítani 90 percbe. Jövő héten hétfőn általános periódikus időfüggéssel, Fourier sorral fogunk foglalkozni. Köszönöm szépen már a figyelmet!